Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Márk könyvéből a 12. fejezet 18. verstől a 27. versig szól. Ekkor odamentek hozzá a szadduceusok, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal és hátrahagyja feleségét gyermek nélkül, akkor a testvér vegye el annak a feleségét és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el azt, de az is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik elvette az asszonyt, hasonlóképpen mind a 7, és nem hagytak utódot. Mindezek után végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, amikor feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Mert 7-nek volt a felesége. Jézus azt felelte nekik: Nyilván azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak felől pedig, mármint hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten, amikor szólt: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a szadduceusok azok közé tartoztak, akik nem hittek a feltámadásban. Találkozunk a Szentírásban a farizeusok és a szadduceusoknak a konfliktusával, amikor éppen Pál apostollal szemben lépnek föl, és az apostol nagyon ügyesen, mint egy egymásnak ugrasztja őket, amikor a halottak feltámadásáról beszél. Most itt ebben az esetben az Úr Jézust akarják próbára tenni a szadduceusok, és egy olyan abszurd történetet találnak ki, amely úgy tűnt számukra, hogy ezzel biztos, hogy sikerül az Úr Jézust a sarokba szorítani. De hát az Úr Jézus természetesen megválaszol erre is, nem visszavág, hanem ezt a lehetőséget is fölhasználja arra, hogy Isten országáról beszéljen, és az igazságot hirdesse. A szadduceusok abban a tévedésben voltak, hogy a maguk által elképzelt föltámadásról beszéltek, ami nem létezhet, és ezért tagadták. És nem azt a feltámadást, az örök életnek azt a formáját keresték, amelyről az Isten igéje szól. De valljuk be őszintén, mi magunk is hogyan és miképpen vélekedünk a halál utáni életről. Nagyon sokan vannak keresztények, akik nem tudnak megbirkózni a feltámadás tényével, nem bírnak megbirkózni azzal a ténnyel, hogy a testünk elporlad, és a lelkünk ott van Istennél, és megvárja a végső időt, amikor majd a halottak föltámadnak, és azzal a megdicsült formában fognak a halottak föltámadni, a testük elevenné válni, mint ahogy az Úr Jézus is föltámadta a halottak közül. Éppen ezért nagyon sokan keresztény emberek is, vagy legalábbis magukat kereszténynek való emberek is olyan tanokat keresnek kérdésük megválaszolására, amelyek távol állnak hitünktől, ilyen többek között például a reinkarnáció. És én ezzel kapcsolatosan csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy ha már egyszer eljutottunk oda, és adott esetben mondjuk beszéljek saját magamról, eljutottam oda, hogy befejezem a földi életemet, és a Jóisten megbocsátja az én bűneimet, és hogyha a tisztító helyen is vagyok, de tudom, hogy eljutok hozzá az örök színe látására, akkor semmi szükségem nincs arra, hogy még valamilyen más életformában éljek. Nem megítélni akarnám, vagy lenézni, szó sincs róla a reinkarnációt, viszont egy olyan időszakban született, és kereste az élet továbbításának, az élet tovább folyásának a lehetőségét, amikor magának a feltámadásnak a kinyilatkoztatásáról még nem tudtak, és az ember mindig érezte, tudta, hogy valahogy kell, hogy folytatódjon az élete, sőt, kell lehetőség arra, hogy esetlegesen, amit korábban elrontott, az valamilyen formában kijavuljon, megváltozzon. Nagy ajándék számunkra, katolikusok számára, hogy mi hiszünk abban, hogy halálunk után Isten kegyelméből, hogyha bűnbánatot tartunk, akkor az örökké valóságnak a tisztulás után a teljességéből, saját személyiségünknek, egyéniségünknek megfelelően, tehát ennek az örökké valóságnak a teljességéből részesülünk, és Isten közelségében leszünk, az ő szeretetében. Ott már nem az lesz a lényeg, hogy ha valaki nagyon szereti a rántott csirkecombot, akkor azt reggeltől estig ropogtatja, hanem ennek az életformának az a teljessége, hogy a legnagyobb ajándékként élem meg azt, hogy vagyok, és azt, hogy elfogadottként vagyok az Isten szeme előtt, és nincs semmi kételkedésem ebben, hanem teljes egészében az ő elfogadásának az örömében tudok lenni. A tisztító helyen is gyakorlatilag ez történik, hogy teljes egészében megtisztít Isten, hogy szabadon és örömmel tudjam majd elfogadni, hogy ő ingyenesen szeret engem, és hogy minden bűnömet megbocsátotta, és hogy én idézőjelben felhőtlenül tudok örvendezni annak, hogy vele együtt lehetek, és az üdvözült lelkekkel együtt lehetek. Tehát a szadduceusoknak a gondolatvilágában egy olyan feltámadás kép volt, amiben nem hittek, hogy valami fajta meghosszabbítása a földi létnek, abban a fajta boldogságban, ami a földi létben megtalálható, kézzel fogható boldogság adott esetben éppen a házasságban, vagy bármilyen más formában. Nem így fog folytatódni, tehát ez az örökké valóság. Isten közelében leszünk, és ez a nagy-nagy ajándék. Alapjában véve különben a földi életünkben is, amikor a mennyországba belekóstolunk, azaz megízleljük azt a fajta teljes elfogadást emberi kapcsolatainkban, szeretett kapcsolatainkban, amely nagyon sokat jelent számunkra. Elfogadjuk azoknak a szeretetét, akik tényleg elvárások nélkül, feltételek nélkül szeretnek bennünket, elfogadnak bennünket úgy, ahogy vagyunk, legyen az házastárs, vagy szülő, vagy éppen a gyermekünk, vagy bármilyen más baráti kapcsolat. Ezek nagyon szép dolgok, és egy kicsi szeletei a mennyországnak. És hát nem beszélve arról, hogy a szentmisében, a szentségimádásban, imádságban megtapasztalhatjuk ennek az örökké valóságnak, a mennyországnak az ízét, amikor esetlegesen a szívünket eltölti az Istenben való béke, és annak az öröme, hogy Uram, de jó, hogy itt lehetek előtted, de jó, hogy te elfogadsz engem. Kedves testvérek, adjon nekünk az Úr erőt, hogy hitünkben gyarapodva tudjunk az örökké valóságra tekinteni. A mai napon, ebben a napindítóban szeretnék egy kicsit visszatekinteni a csíksomlyói búcsúra, hiszen én magam közel lehettem. Bár egyénileg elmehettem volna a kegyhelyre, mégis úgy gondoltam, hogy a felszólításnak eleget téve és a híveimet nem magukra hagyva együtt fogok ünnepelni a Hargitán azokkal, akik online módon, akár a rádión keresztül, vagy a televízión keresztül, vagy interneten keresztül hallhatták az ünnepi szentmisét május 30-án szombaton, magyar idő szerint 00:30-kor, az itteni idő szerint 00:30-kor. Mi fölmentünk Hargita fürdő közelében lévő Kossuth-sziklához, ahonnét nagyon szépen rá lehet látni a két templomra, és ezzel a kisebb csapattal, Hargita fürdői közösséggel, az előírásoknak megfelelően tartottuk a szentmisét, és a szentmise alatt a technika segítségével a szentbeszédet meghallgathattuk, amelyet Kovács Gergely érsekatya mondott. Nyilván az egész esemény nem szokványos, és nem általános. Ilyen formán én magam nem vagyok nagyon a híve az ilyen összekeveredéseknek, de mégis úgy gondoltam, hogy ilyen formán lehet kárpótolni a búcsújárásnak a hiányát, ha fölmegyünk a hegyre, és be tudunk kapcsolódni a szentmisébe úgy, hogy a szentbeszédet meghallgatjuk, de akkor ugyanakkor a szentmise többi részét pedig úgymond élőben, ott a helyszínen én magam végeztem. Szép idő volt, egy kicsit esett, de nem sokat az eső, egy pár jégdarab is oda pattant a hirtelen odaállított oltárunkhoz és az imakönyvbe, de azt kell mondanom, hogy kegyes volt a Jóisten hozzánk. Szép volt így is ez az ünnep, bár ott lehettünk volna Csíksomlyó közelében fönn a hegyen, a szépen elkészített oltár előtt, ahogy az történik most már hosszú-hosszú éveken keresztül. Érsekatyánk nagyon tanúságos és jó beszéddel segített bennünket abban, hogy megértsük a mostani koronavírussal együtt járó helyzetet, és így tudjunk ehhez a búcsújáráshoz visszanyúlni. Honnan tudjuk, hogy az rossz, ami most éppen van? Mustó Péter jezsuita atyát idézte, ami van, annak szabad lennie. Igen, nagyon sokszor éppen az a legnagyobb csapdánk, hogy szembenézünk és szembe akarunk nézni azzal, ami van, pedig nem tudunk rajta semmit változtatni, és ez külön ki is hangsúlyozta az érsek atya, hogy hiába akarunk bármit is változtatni az adott helyzeten, nem tudunk rajta változtatni. Isten mindig jót akar nekünk, ebben nem lehet kételkedni. Hogyha hiszek abban, hogy ő jót akar, akkor egészen biztos, hogy ebből a mostani helyzetből is valamit megtanulhatunk. Nyilván nem egyedi a csíksomlyói búcsú ilyen korlátozása, hiszen a történelem folyamán többször megesett, hogy a búcsún nem vehettek részt a zarándokok. 1772-től már a Habsburgok alatt elindult a tiltása a búcsújárásnak, 1784-ben kifejezetten letiltják a búcsújárást. Volt, amikor a nagy körmenet elmaradt az időjárás miatt 1883-ban vagy 1905-ben, aztán egyházi tilalom is volt, 1907 és 1910-ig, vagy a politikai helyzet miatt 1917-ben és 18-ban sem lehetett búcsújárásra menni. 1920. május 22-én, két héttel Trianon előtt a román hatóságok is korlátozó rendeleteket hoztak, emiatt elmaradt a körmenet. Ugyanígy 1921-ben is hatósági korlátozás volt, de ennek ellenére azonban megtartották a körmenetet, és aztán utána 1922-ben már helyreállt a rend. De hát későbbiek folyamán is volt a kommunizmus alatt, Ceausescu idő alatt mindent elkövettek, hogy a pünkösdi búcsúra minél kevesebben menjenek el, korlátozták, akadályozták. Igazából a szabad búcsújárás 1990. június 2-án indulhatott újra, Bálint Lajos érsek atya jelenlétében, és ekkor Bassi Balázs atya mondta az ünnepi beszédet. Kedves testvérek, a mostani pünkösdi búcsút nagyon sokan követték a televízión keresztül, vagy a Mária Rádión keresztül, vagy ahogy előbb is mondtam, az internetnek különböző lehetőségei is rendelkezésünkre állt, hogy bekapcsolódhassunk ebbe az eseménybe. Érdekes volt beszélgetni azokkal, akikkel együtt voltunk ott a Kossuth-sziklán, ahonnan, ahogy mondtam, láthattunk a két templomra, és egy kicsit így lélekben közelebb is lehettünk az eseményhez. Olyanok voltak ott, akik amúgy is el szoktak jönni évről évre, Hargita fürdőről gyalogosan Csíksomjóra, imádsággal, odaadottsággal vesznek részt az arándoklaton, de örültem annak, hogy egyfajta derű, a dolgokban való jónak a megkeresése és megtalálása volt a jellemző, azon fáradoztak, hogy minél inkább az ünnepet szebbé, jobbá tudják tenni, és ez építő volt számomra, örültem neki, hogy így tudtunk együtt ünnepelni. Igen, valóban nem tudjuk eldönteni mi magunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezzel kapcsolatosan is egy nagyon jó történetet mondott az érsek atya, a jó és a rossznak a általunk szabott megkülönböztetéséről. Nem mindig tudjuk, hogy az a rossz, amit rossznak tartunk, az tényleg rossz-e. Lehet, hogy jó, és amit esetleg jónak tartunk, az adott esetben rossz tud lenni. Semmi más lehetőségünk nincsen, mint az, hogy Isten kezébe helyezzük saját magunkat, és rábízzuk az életünket. Ez a koronavírusos helyzet amúgy még inkább megtanított bennünket arra, hogy ráhagyatkozzunk az Istenre, és hogyha úgy érezzük, hogy sok rossz is történt ebben az időszakban, én azt gondolom, hogy a későbbiek folyamán, hogyha imádságban, jó Istenre való odafigyelésben élünk, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy ez adott esetben akár még a javunkat is szolgálta. A jó és a rossz megkülönböztetéséről engedjék meg a kedves hallgatók, hogy elmondjam az én kedvenc történetemet, amely szintén ennek a különbségtételnek a hiányosságára hívja föl a figyelmet, amikor egy városi menedzser elment vidékre egy kicsit kikapcsolódni szabad idejében, és látta, hogy egy jelentősebb jó nyáj legelészik a hegyoldalba. Oda ment a pásztorhoz, és elkezdett vele beszélgetni, és hát érdeklődött, hogy amikor lelegelik a kijelölt területet a juhokkal, és tovább mennek, hogy milyen messzire lehet el csatangolni ennyi juhval, milyen messzire tudja terelgetni őket egy nap alatt, és hát a pásztor úgy hát nézett egy kicsit, és akkor hát azt mondta, hogy attól függ, hogy melyekkel a fehérekkel, vagy a feketékkel. Hát ugye a városi ember gondolkodott egy kicsit, hát azt mondja, hogy a fehérekkel. Hát azt mondja, a fehérekkel el tudok menni 3-4 kilométert is, hogyha arról esik szó. És a feketékkel, azt mondja a pásztor, hát a feketékkel is. Csodálkozik rajta ez a városi menedzser, és aztán megkérdezi, hogy hát tudom, hogy nagyon jó a jó gyapjú, sok mindenre használható, tényleg, hogy van ez? Mennyit lehet esetleg egy juhról levágni, mennyi gyapjút? Hát megint kérdezi a pásztor, ez attól függ, hogy a fehérek vagy a feketék. Hát a menedzser most mondja, hát mondjuk a feketék. Hát a feketéket, ha megnyírom, akkor olyan 2 kiló, 2,5 kiló körüli gyapjú lesz belőle. És a fehérek azokból is. Csodálkozik ez a menedzser, de hát tovább kérdezősködik, és mondja, hogy hát sokan szeretik a birkahúst, bárányhúst, hogy melyik a jobb? Hát attól függ, hogy melyik. A fehér vagy a fekete? Mondja a menedzser, hogy a fehér. Hát A fehérnek a húsa az nagyon jó. És a feketé azért is. Mondja már meg, kérdezi ez a menedzser a pásztortól, hogy miért tesz különbséget a fehér és a fekete juhok között. Hát azt mondja a pásztor, azért, mert a fehérek az enyémek. És a feketék azok is. Hát így szól ez a történet, amit én nagyon szeretek. Mi teszünk különbséget jó és rossz között? A Szentírás számtalan tanúságot tesz arról, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nagyon szép Józsefnek a története, hiszen őt, akit a testvérei eladtak, végül a fáraónak az udvarába kerül, sok mindenen megy keresztül, nagyon sok rossz lesz az életének a része, és mégis ezeken a rossz dolgokon keresztül jut el egy olyan helyzetbe, pozícióba, ahol tud segíteni az őt kiszolgáltató testvéreknek, és olyan lehetőségek vannak a kezében, amiről a testvérei még álmodni sem tudtak volna. Tehát a Szentírás nagyon sokszor beszél arról, hogy hogyan is miképpen fordul az életünk a kezdetben rosszból jóra. Egyetlen egy dolog fontos, hogy tudjunk hinni abban, amit az érsek atya is a Csíksomlyi búcsún mondott, hogy Isten jó, és hogy nekünk jót akar, és ezt nem szabad soha elfelejtenünk. Kedves testvérek, eltelt egy pár nap pünkösd eseménye után. Sokan talán fájdalommal tekintenek vissza arra a pár napra, hiszen ők maguk nem lehettek személyesen jelen Csíksomlyon, hogy köszöntsék a szűzanyát. De én hiszem, hogy a szűzanya így is összefogott bennünket, magyarokat, és ebben a rosszban nagyon sok jó született. Talán már most tapasztaljuk, de egészen biztos, hogy a jövőben is megtapasztaljuk. Imádkozzunk egymásért, figyeljünk egymásra, és még azt szeretném kérni a kedves hallgatóktól, hogy továbbra is segítsék, támogassák a Mária Rádiónak a munkáját, ki ahogy teheti, és a legfontosabb dolog, imádkozzunk a Mária Rádióért, hogy tovább tudja szolgálni Isten országát, tudja azt a feladatot betölteni, amelyre olyan nagy szükség van a mai világban. Kedves testvérek, az elmúlt szerdán Ferenc Kornéliát hallottuk, aki az Erdélyi Mária Rádió önkéntese. Ez szép összefoglalóval készült a csíksomlyói búcsúra. Most pedig ebben a műsorban ismét őt fogjuk hallani, aki visszatekint a pár nappal ezelőtti eseményekre. Mi is történt Csíksomlyon?
Kedves Jó Mária Rádió hallgatók, az elmúlt héten, amikor a csendről számoltam be a hargitai útakon és a turista ösvényeken, már érezhető volt, hogy ezen a pünkösdön a mi urunk sok szép élménnyel ajándékoz meg bennünket. Akár az apostolok úgy indultak el, bátor zarándokok, köszönteni a csíksomlyói szűzanyát. Kiléptek a megszokott keretekből, és hálát adtak Istennek, hogy ők lehetnek a hírvivők, a mi népünk képviselői. Segítette őket a Jóisten, így feltett szándékuk beteljesedett, ott lehettek Csíksomlyon. Zarándok útra indulva mindig Palkó Ágoston plébános úr szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, aki tőled kiindulsz, azt kéri, hogy vidd a szűzanyához kérését, dobd bele egy képzeletbeli kosárba, amit majd, ha odaérsz, tedd a kegykép vagy kegyszobor lábához, mondva, szűzanyám, magammal hoztam mindazokat, akik otthon maradtak, de kérik a te közbenjárásodat Istennél. Az emberek százezrei most otthon maradtak, de imáikkal kísérték mindazokat, akik elindultak, és összegyűjtötték az útjukba lévő, az útjukba eső helységek lakóinak imáit. Olyan méltósággal közeledtek a kegyhely felé, mintha százak lennének a nyomukban. úgy köszöntötték az útjukba eső kereszteket, mintha több zászló hajolt volna meg a kereszt előtt. Meghitt volt ez a pünköst. A csendes székút, a nyereg, a kettemplő. És jöttek a mi úrunktól az ő ajándékai. Református ismerősöm írta a közösségi oldalon, hogy hiányzott a szűzanya köszöntő zarándokok éneke, amely mindig a kertébe behallatszott. Néztem a könnyeivel küszködő alfalvi zarándokvezetőt, aki 30 éven át hozta a gyergyói zarándokokat a tavalyi évig. Most hálát adni indult egyedül, mert úgy érzi, égi anyán csendbe hívja és várja őt, mondta. Hálát ad azért a csendért, amikor meghallhatja Isten hangját. Az eddigi években a sok vendéget fogadó helyi emberek nem mindig jutottak fel a nyeregbe szentmisét hallgatni. Az árusok is lent maradtak sátraiknál. Szerencsések voltak azok, akik a templom körül a kihangosító révén bekapcsolódhattak a szertartásokba. Az idei pünkösd elhozta a csenddel együtt a szentmiséken való részvételt. Aki nem tudott jelen lenni, de a technikának köszönhetően mégis be tudott kapcsolódni a közvetítésekbe. Pünkösd hétfőn eddig azért tartottunk nyitva a könyvesboltban is, mert ekkor tért be a sok-sok zarándok hozzánk elmaradt búcsú fiát venni. Most évek óta ez volt az első pünköst hétfő, amikor én is lélekben a sok-sok otthon maradottal együtt ünnepelhettem. Kedves Jó Mária rádió hallgatók, engedjék meg, hogy megosztam önökkel a pünköst hétfő élményét. Egy a csíksomlyói kórházban fekvő beteg hálát adott Istennek, mert pünköst szombaton reggel a kórház hátsó feléből elköltöztették a kórház azon szárnyában, ahol hallgathatta a kihangosított pünkösdi szombati, vasárnapi, hétfői szentmiséket. Adjunk hálát mi is a Jóistennek, ezért a csendes, meghitt pünkösdért. Egy éve hangos volt minden a Szentatya látogatásától pünkösdig. Most ebben az idei csendben halljuk meg Isten szavát, várjuk, mire kér és hív minket a mi teremtőnk. Legyünk apostolai, valljuk meg hitünket, példamutató életünkkel. Ehhez adjon erőt minden kedves Mária rádió hallgatónak, a Jóisten. Hát ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani önökkel, kedves hallgatók, innen a Hargita hegyéről, ahol a mai reggelen gyönyörűen festett a nap, de ismét gyűlnek a felhők is. Hála Istennek öntözi a mi Urunk ezt a gyönyörű szép földet, ahova minket teremtett. Adjon a Jóisten mindenkinek áldott szép napot!
Kedves testvérek, Ferenc Kornéliát, az Erdélyi Mária Rádió önkéntesét hallották. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!